A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
Műsorajánlat.
Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
Megtetszett végre jönni, Titmárs úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántot.
Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Na üljön le.
Igen.
Mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 6 perccel kezdődik a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. 11 óráig várom önöket, mondom is az első óra tartalmát. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Napok óta tomboló kánikulával kell megküzdenünk. Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok és önök mit használnak leégés ellen?
Naptejet azt nem nagyon szoktam, inkább ilyen olajos valamit szoktam, de egyébként sosem megyek napra, tehát hogyha én elmegyek a nyaralóba is, vagy valami 11-től 4-ig el is felejtem, hogy a napon legyek.
Mikor és mennyi napvédőt használjunk? Erről beszélgetünk mindjárt. Aztán az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet idén nyárra is meghirdette az aktív dohányosoknak szóló szőrővizsgálatát. A tüdőrák világszerte vezető halálok, ennek ellenére nehéz abba hagyni a dohányzást.
Háromszor is próbáltam letenni, vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akarat erő az, ami hiányzik az emberekből, többek között és belőlem is.
Fél tíz után ez a témánk, de arról is szó lesz, hogy milyen egészségügyi kockázatokat rejt egy hosszú repülőút, és mit tehetünk, hogy mégis problémamentes legyen. SMS számunk 0630 9666, a mai műsort Pap Nánási Gabriella szerkeszti. Szombat óta tart a hőségriasztás, aki tehette, a hétvégén a vízparton vészelte át a kánikulát. Az UV sugarak azonban nem állnak meg a strandok kijáratánál, ezért a városban is jó, ha előkerül a naptej vagy egy kalap. De vajon tényleg előkerül? Ennek próbált utána járni Kulik Bence.
Szokott például naptejet használni így, amikor a városban közlekedik, most ugye az árnyékban ül éppen, hát félig meddig?
Igen, mert most már innen el is megyek lassan. Hát naptejet azt nem nagyon szoktam, inkább ilyen olajos valamit szoktam, de egyébként sosem megyek napra, tehát hogyha én elmegyek a nyaralóba is, vagy valami 11-től 4-ig el is felejtem, hogy a napon legyek. Ott 10-11-kor egy kicsikét kertbe, egy év és utána meg 4 után, tehát nem megyek, abszolút fehérbőrű vagyok, úgyhogy ezt én világéletemben megszoktam, hogy nem megyek napra, nem.
És a nyaralóban ott például, hogyha azért a gyerekek gondolom kimennek, vagy esetleg fürdési lehetőség, ott azért csak előkerül a naptej.
Ott természetesen.
Mennyire tudatosak, hogy hány faktorosat kell venni?
Ennek az unokáimnak oda be van spájzolva, tehát nyára mindig felkészülök, hogyha jönnek. Én általában 30 az a legalább, annyi minimum kell. De a gyerekeknél mindig a speciális nekik valót veszem. Így nyára, hát már gyerekek, az unokáim, mert hát már én 70 évesen voltam, úgyhogy gyerekeim is már 40-valahányak, de általában, mivel ők is fehérbőrek, ők is ugyanígy védekeznek.
Ugye említette, hogy már 70 éves, a gyerekkorában azért nem voltak ilyenek, hogy naptej, napolaj, vagy volt?
Nem nagyon volt, igen, érdekes módon nem nagyon voltak ilyen naptejek. Volt azért, de nem ilyen faktorszám, tehát ezek a faktor, vagy ilyenekkel, UV-vel nem foglalkoztunk. Egyszerűen inkább azt tartottuk be, nagyon egyszerű módszereket, hogy akkor sem megyek abba az időszakba durván. Valahogy ez úgy nem volt még akkor a köztudatban annyira. De túléltük.
Az arcomat szoktam bekerni egyedül ilyenkor, strandom, akkor minden, de így kutyasétáltatáshoz csak így az arcomat. Meg amúgy nem jövünk ki a tűző napba, szóval próbálok az árnyékba menni, mert a talaj is forró, meg minden, úgyhogy...
Ja, hogy meg ne égess a talpát.
Igen, az neki nem kellemes.
És ilyenkor, amikor mondjuk az arcodra teszel napolajat, szoktál olyanon gondolkozni, hogy hány faktorosnak kell, hogy legyen, meg szoktál erre figyelni?
Húha, szerintem 50-esen van. Figyeltem, hogy valami jót vagyok.
Azért erős az 50-es.
Igen, hát most volt itt egy ilyen hegem, úgyhogy azt is megvédtem. Hát úgyis megfog, de azért megteszem a tőlem telhetőt.
Más naptejet használsz mondjuk testre meg arcra, vagy ugyanaz, vagy hogy van erre esetleg egy preferencia?
Az más, az 20-as, azt hiszem. De újra szoktam kenni, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy de nem kenek ilyen 50-es, mert akkor semmit nem is barulok, csak ilyen fehér maradok. Ezért 20-as. Én szeretek egy picit barnulni, de csak picit.
A napsütés sokkal jobban károsítja a bőrt, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a bőrünk tulajdonságaival és képességeivel. Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa érkezett hozzánk, és telefonon kapcsolódik a beszélgetéshez dr. Nagy Éva bőrgyógyász. Jó napot kívánok mindkettejüknek!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Júliához fordulok itt a stúdióban. Ugye néhány évvel ezelőtt kezdjük ezzel, hogy egy amerikai teszten sorra megbuktak fényvédő készítmények, ez bejárta alapvetően a világot, mert felkaptuk a fejünket, hogy húha, akkor most igazából amit leveszünk a polcról, az jó vagy nem jó, mert ugye ezeknek vagy az összetevői nem voltak jók, vagy pedig hát kiderült, hogy nem nyújtottak megfelelő védelmet. Kell-e aggódnunk, Júlia? Európában mi a helyzet?
Alapvetően nem kell aggódnunk, én azért azt mondanám, mivel a fényvédők használata egy nagyon fontos dolog, tényleg a mai napsugárzás, UV-sugárzás mellett extrém fontos az, hogy használjuk ezeket a termékeket, és ezért azt mondanám, hogy inkább bátran használjuk őket, mint hogy azt mondjuk, hogy jaj, nem tudom, hogy melyik a jó, és akkor inkább nem használom. Ez nem a jó hozzáállás, használjuk őket. De vannak olyan dolgok, amire oda tudunk figyelni, egyszerű fogyasztóként is. Ha mindenre oda szeretnénk figyelni, akkor mindenkinek vegyésznek kéne lenni, amit viszont persze nem tudunk elvárni mindenkitől, de vannak olyan praktikus, tényleg egyszerű útmutatások, amit érdemes követni, és akkor meg talán a lehető legjobb terméket is ki tudjuk választani
akkor
a sok közül.
Viszont kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen, ha bemegyünk akár egy gyógyszertárba, akkor talán biztosabban, de hogyha bemegyünk egy drogériába, akkor is amit ott árulnak, az már átment teszteken, tehát azokat azért bátran használhatjuk.
Átmennek teszteken, igen, szigorú szabályzások is vonatkoznak rájuk. Minden évben vagy sokszor felülvizsgálják ezeket a szabályzásokat, mivel előfordul az viszonylag gyakran sajnos, hogy kiderül bizonyos vegyi anyagokról, bizonyos összetevőkről, hogy káros hatásúak, és olyankor megindul a törvényi szabályzás is. Ez történt jó pár olyan fényvédővel, ami ezekben a krémekben található. De alapvetően a szigorú szabályzások azért már határt szabnak annak, hogy mennyi káros anyaggal találkozhatunk ezekben a termékekben. Mondjuk sajnos azt kell mondanom, hogy még így is találkozhatunk velük, de hogyha például én azt mondanám alapszabálynak, hogy én például nem vennék olyan terméket, olyan fényvédőkrémet, amiben illatanyagok vannak. Tudom, hogy ez sok mindenkinek fontos, meg az illatanyagok tényleg fontosak így az emberek életében általában, mert az agyunkban olyan folyamatokat indítanak el, amiktől boldogság, jó érzés alakul ki bennünk, viszont az illatanyagok allergének, és minél több ilyen illatanyaggal találkozunk az életünkben, annál nagyobb az allergia kialakulásának a kockázata, és ezért például az ilyen termékekben, amiben egyáltalán nem fontos, lényeges ez a tulajdonság, hogy illatos legyen, mindenképpen kerülném ezeket a típusú termékeket, amiben van illatanyag.
Most mindenképpen meg kell szólítanom a doktornőt, hogy erre reagáljon mindenképpen. Ugye az volt a felvetés, hogy egyre természetesebb krémeket keresünk. Ez a jó irány, igaz?
Igen. Ezt abszolút egyetértek ezzel, hogy az illatos készítményeket tényleg kerülni kell. És valóban így van, hogy ezek sajnos allergizálnak. Aztán ugye természetesen mindenki elfelejti, hogy sminkkel mennek napozni, a kölnit is fölteszik a nyakukra, az is illatos, és sok-sok év múlva ezen a területen varnapolt alakul ki, mert az illatanyag és a napfény együtt egy nagyon kellemetlen vörösödést okoz, gyulladást, ami később aztán barnává válik, és soha el nem távolítható, ez a Berlok dermatitis. Tehát tökéletesen igaz az, hogy nem szabad illatosnak lennie.
Ugye alapvetően arról beszélünk, amikor most itt a naptejeket érintjük, hogy napozás, strandolunk, nyaralunk, holott ezeket a mindennapokban is kellene, doktornő, használni. Eleve a barnulás folyamata az nem csak a strandon élhet bennünket, hanem az utcán is, mondjuk egy buszra várva, és a barnulás az eleve egy sejtkárosodást jelent az ózonréteg vékonyodása miatt, tehát ön is azt ajánlja, hogy ez mindig legyen a táskában, legyen velünk, és már úgy használjuk, mint akár egy dezodort, hogy a mindennapok része legyen?
Ezt a betegek nagyon jól tudják, ha nem, akkor a bőrgyógyász felvilágosítja őket, hogy milyen típusú a bőrük. Amennyivel egy fehér viking bőrrel rendelkezik valaki, tehát hófehér a bőre, kék a szeme, szőke a haja vagy vörös, az igenis jól teszi, ha visz magával napolajat, vagy sapkát használ, természetesen nagyon sokan ezt csinálják, vagy kalapot. Amennyiben az embereknek a nagy része normál bőrbe tartozik, ők nem nagyon szoktak ezzel élni, és vannak ugye a barna bőrűek, a kreolbőrűek, akik szerencsések. Most azt kell tudni, hogy a barnulás az attól függ, hogy kinek mennyi melaninja van a bőr alaprétegében. Tudnik, a fény hatására a pigmentszemcsék előjönnek, és ezek okozzák a barnulást, azaz a bőr természetes védelmét a fényen szemben. Na most ezek egy darabig bírják, az szerint, hogy mennyi van belőle a szervezetünkben, a bőrünkben, egy idő után pedig kimerülnek. És ilyenkor jön a fényvédelem. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy enyhe barnasága, mert jó bőre van, az nem jelenti azt, hogy ne használjon fényvédőt, mert tovább nem fogja bírni a melanin, tehát gyakorlatilag kell használni a fényvédőt, és ezek segítenek abba, hogy utána ne égjen le a bőre, ne alakuljon ki nagyon káros, és sajnos most már fiatalokkor is észlelhető elváltozások, magyarul a bőrtumorok. Ugyanis az UVB, amit állandóan emlegetünk, az a leégés mellett a tumorok kialakulásában is szerepe van, mert a sejtmagban lévő DNS-t károsítja, és van egy Ripper enzimünk, amelyik ezt egy darabig szintén képes kompenzálni, de együtt után ez is kimerül. Tehát muszáj gyakorlatilag a fényvédőnek a használata, és nagyon nagy szerencse, hogy ilyen hatalmas mennyiségű és tényleg jó minőségű fényvédőkkel találkozunk.
És doktornő, mennyire ismerjük a bőrünk típusát? Mert ön is említette, hogy fehér. Tehát, hogy megfogjuk valamit, kentünk magunkra, jól van, megyünk tovább.
Mindenki, szerintem mindenki tudja, hogy milyen típusú a bőre, de ha nem, tőlem szokták is a betegek kérdezni, hogy mondjam már meg, hogy ő milyen bőr, és akkor mondtam, hogy hát egy természetesen az emberek nagy része normál bőrbe tartozik. Tehát ott tényleg a józanész is számít, hogyha nem fog úgy kimenni a napra, hogy ne kenje be magát egy megfelelő faktorszámú fényvédővel. De sajnos azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek között is nagyon-nagyon sok a fehér bőrű. Mi ugye atópiásoknak hívjuk ezeket a gyerekeket, és a felnőttek között is nagyon sok van, hiszen a gyerekek öröklik a szülőktől ezt a típust. Hófehér a bőr, kék a szem, szőke a haj. És gyakorlatilag ezeket az embereket, ha nem tudják, de én szerintem tudják, mert hiszen nem barrónak, hanem pirosodik a bőrük, és az ő gyerekeiknek úgy szintén, ezeket nagyon kell odafigyelni, és nagyon kell vigyázni.
Na, akkor nézzük most itt a stúdióban Júliával, hogy mit nézzünk a flakonon, a címkén, mert ugye rengeteg információban igazodjunk el ezeken.
Igen, rengeteg információ van, és egy csomó információt kötelező is feltüntetni ezeken a termékeken. Az első, amit természetesen érdemes, és fogunk is nézni, és a legnagyobb betűvel szerepel ezeken a flakonokon, ez a faktorszám. Igen, az SPF a fényvédő krémek esetében, ez egy nagyon fontos szám, és például a gyerekek esetében, ha már szóba kerültek, az 50 pluszos termékeket ajánlja szerintem minden szakértő, mert az, ez az SPF, ez a faktorszám, ez azt mutatja meg, hogy a bejövő UVB sugárzásnak mekkora részétől véd ez a krém minket. Minél nagyobb az SPF faktor, ez a faktorszám, annál jobban véd az a krém. Viszont például nem fog jobban védeni attól, hogy mondjuk egy vastagabb réteget kenünk a bőrünkre, tehát hogy egy olyan normál réteget kell, a túl kevés se jó, akkor viszont nem ad megfelelő védelmet, és inkább az a fontos, arra figyeljünk, és főleg gyerekeknél, hogy gyakran ismételjük meg ezt a bekenési folyamatot, és a megfelelő mennyiséggel és a megfelelő időközönként történjen meg a bekenése akár a saját bőrünknek, de főleg a gyerekek bőrének.
Az, hogy időközönként, Júlia, arra is utalunk, hogy például amikor a vízben ott van, akár hát a gyerek akkor folyamatosan, akkor ott azért ez gyakrabban kell néznünk.
Igen, a víz ezek általában valamennyire vízállók, de természetesen sokkal inkább lejönnek vízben, mint hogyha nincsenek vízben, vagy ha nem tartózkodunk vízben, és ezért vízben tartózkodás után feltétlenül újra kell kenni a bőrünket. Egyébként, amit mi most mondunk, illetve teszteltünk is a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, az UV-szűrős pólók, az egy nagyon jó kiegészítője lehet, főleg gyerekek esetében a napvédő krémeknek, mert annyira erős az UV-sugárzás manapság, hogyha mondjuk például vízben tartózkodunk, ott még inkább ki vagyunk téve a napsugárzásnak, akkor érdemes ezeket kombinálni. És érdemes például a gyerekeknek főleg a váll, a nyaka tud legjobban leégni, az van a legjobb kitéve a napnak, és egy rövidújú UV-szűrős, vagy akár egy hosszújú, hogy minél jobban védjük magunkat, UV-szűrős ruházat is segíthet ezen, kiegészítheti a krémet.
De akkor az alá például nem is kell bekenni feltétlen magunkat? Tehát ez alá ennyire nem véd? Ott, ahol kilóg természetesen a kezünk, igen, vagy a nyakunk, akkor ott az természetes, hogy kell.
Igen, az alá nem kell bekenni a bőrt, mivel ezek az UV-szűrős ruházatok ugyanúgy rendelkeznek ilyen faktorszámmal, mint a krémek, és ott is ugyanúgy az 50-es, azt UPF-nek hívják, az azt jelenti, hogy mennyit enged át egyébként az a ruházat a napsugárzásból, mennyi, mekkora részét az UV-sugárzásnak, és ott is az 50-es az, ami ajánlott a gyerekeknek, és nem fogja átengedni, tehát nem kell alatta bekenni, csak azokat a részeket, amik kint vannak a napon.
Doktornő is folyamatosan itt van velünk, önhöz, igen, szólok most. Ugye alapvetően a bőrünk a legnagyobb szervünk, ugye ott van az egész felületünkön, és a bőrünk nem felejt. Tehát, soha hogyha arról felejt beszélünk, hogy akár egy mostani napozás, egy mostani leégés ebben a helyzetben, az akár évekkel, évtizedekkel később is előhozhat bármilyen, igen, problémát, ugye? Ez,
igen,
fontos.
Igen, igen. Én rá is szoktam kérdezni. A fiatal, mondom, most az előbb is említettem, hogy sajnos a fiatalok között is felfedezzük a mazaliómát, tehát az alapsejtes bőrrákot, és rá szoktam kérdezni, hogy véletlenül nem volt nagyon erős napsugárzásnak kitéve, és mindig kiderül, hogy vagy vitorlázott, vagy matracon volt, tehát hogy igen-igen, nagyon-nagyon erősen leégett, sőt fel is hólyagosodott a bőre, és vissza tudja vezetni arra az időre az illető az erős napsütést. És az erős napsütés az bizony később is vissza fog ütni. És tényleg így van. Na most, és akkor még nem is beszéltünk a nagyon-nagyon fontos dologról, az anyajegyekről. Tehát arra is oda kell figyelni, és a szülőknek is oda kell figyelni. Sajnos már kisgyerekeknél lehet látni, hogy bizony vannak anyajegyek. A tinédzserekről már nem is beszélek, mert önállók már nagyon sok van általában. Tehát oda kell figyelni az anyajegyekre is, és nem szabad kitenni erős fénynek, mert azoknak a hatására esetleg megmozdulhatnak. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és én is abszolút egyetértek ezekkel az UV-szűrős ruhákkal. Ezt nagyon-nagyon régen már Ausztráliában elkezdték, és csökkent is náluk a melanomás megbetegedések száma. Tehát ha odafigyelünk, akkor lehet segíteni, tehát magyarul prevenció megint, a megelőzés.
Igen. Júlia, nem csak ugye a testünket kenjük be naptejekkel, vannak már az arcunkra is ugye olyan nappali krémek, amelyek fényvédő tulajdonságokkal rendelkeznek. Szóval akkor az arcunkra mást használjunk. Itt közben írja egy hallgató, hogy ő kiütései miatt egy bizonyos krémet használ, és nem tudja, hogy ehhez a kenőcshöz használhat-e például napvédőt, amit mindjárt megkérdezek a doktornőtől, csak hogy, mert ez már orvosi része, csak hogy maga az, hogy mást használjunk az arcra, ezeket vegyük figyelembe?
Igen, figyelembe vehetjük, bár egy kicsit egyébként más szabályzás vonatkozik az arcra való, vagy más összetevők néha jobban vannak szabályozva, vagy kevésbé az arcra való, illetve az egész testre való általános krémekben. Szerintem mindenképpen érdemes figyelembe venni, de az arckrémeknél is mindenképpen nagyon odafigyelnék arra, hogy a megfelelő faktorszámmal védje a bőrünket, mert főleg az arcunknál ez nagyon fontos, hogy megfelelően védjük. Úgy általában szerintem ugyanazokat az elveket érdemes figyelembe venni akkor, amikor egész testünkre való napkrémet, naptejet választunk, vagy az arcunkra valót választunk. Azt hangsúlyoznám megint, hogy az illatanyagmentest választanám, meg az ilyen allergiásoknak való, tehát az antiallergén krémeket, mert akkor azok olyan összetevőket már egy pár olyan összetevőt nem tartalmaznak, amit egyébként én nem ajánlanék. Amit még egyébként érdemes így általában a választásnál figyelembe venni, hogyha találkozunk olyan termékkel Magyarországon, ritkább, de azért egyre többet lehet találni a drogériák polcain, azokból, amik ökocímkével rendelkeznek, itt lehet az EU-s ökocímke, vagy amivel mostanában egyre gyakrabban találkozom, az az északi hattyú, vagy Nordic Swan nevű ökocímke. Ez egy ilyen kis zöld csíkos hattyú jel, ami a terméknek az elején feltűnő helyen szokott lenni. Ezeket például nagyon tudom ajánlani, mert ezekre még szigorúbb szabályzás vonatkozik, és nagyon szigorúan ellenőrzik is a szabályoknak a betartását, amikor odaítélik a címkét egy-egy terméknek, ez csak termékekre vonatkozik, nem egy mondjuk egy egész márkára, hanem egyesével ellenőrzik a szabályok betartását, és ott az olyan anyagok, például a nanoanyagok nem engedélyezettek az ökocímkés termékekben, míg egyébként az Európai Unióban engedélyezett, és lehet kapni is olyan naptejeket. Erről megoszlanak a szakértők véleményei, hogy ez oké vagy nem oké a napvédő termékekben, de az biztos, hogy az ilyen hiteles ökocímkével rendelkező termékek nem az, amire rá van írva, hogy környezetbarát, hanem az, aminek ott van ez a címke az elején, azok megbízhatóak.
Akkor doktornőhöz fordulok ismét, tehát írja egy hallgató, ugye, hogy egy speciális kenőcsöt használ az arcára, emellé használhat-e még fényvédőkrémet?
Természetesen használhat, csak azt nézze meg, mert általában az van, hogy a kozmetikai készítményeknek egy részében, meg el kell olvasni ezeket a kis címkéket valóban, általában már úgy csinálják, hogy legalább egy 15 faktort beletesznek. Tehát külön kiemelik, hogy 15 faktoros fényvédővel rendelkezik az arckrém. Tehát akkor gyakorlatilag egy normál bőrnek az bőven elég. Ha ő egy fehér bőrű, és olyan, hogy ez neki nem elég valóban, mert egyszerűen csak pirosodik a pofia, akkor nyugodtan tehetnék rá akár a testáp, amit a testére szokott használni. Nagyon sokan egyébként a betegeim közül nem is vesznek külön, ezt elárulom, hanem ugyanazzal kenik be ezek az érzékeny bőrűek természetesen, ezt kihangsúlyozom, akik tényleg nagyon odafigyelnek arra, hogy az arcuk ne égjen le, ne hólyagosodjon fel, és hát ne legyen vele semmi problémájuk. Na most az is nagyon fontos, hogy ezeket, ha föltesszük, nem szabad elfelejteni, hogy 2 óránként ismételni kell. Ez a minimum. Tehát ezek kimerülnek. Tehát ezek nem olyanok, hogy reggel fölteszem, és aztán majd este lezuhanyozom. Tehát muszáj odafigyelni.
Igen, igen. Doktornő, közben itt jönnek az SMS-ek, és szeretnék még mindenképpen kérdést feltenni önhöz is. Ugye azt írják, hogy régen körülbelül 10 év múlva derült ki, hogy bőrrákot okozott a napozás. Vajon ez most gyorsabban kiderülhet, gyorsított?
Gyorsabban, sokkal gyorsabban. És ami a tapasztalatunk, hogy emelkedik a bőrrákoknak a száma. Nem csak az alapsejtes, hanem a laphámrákoknak is a száma. Tehát a korosztály, az nem, régebben csak az idős embereknél láttuk, akik rengeteget voltak napon, hiszen az volt a foglalkozásuk például. De ma már viszont egyáltalán nem lepődünk meg, és tudjuk, hogy sajnos a 30 éves korosztály, 20-30, már sajnos jelentkezik olyan sebbel, ami nem gyógyul, azzal, hogy nem tudja elmulasztani, és mindig el szoktam mondani, hogy ha van olyan seb, ami nem gyógyul, azzal bőrgyógyászhoz kell menni.
Igen, mindenképpen.
És a sajnos kiderül ugye a szövettanból, és hát kivetetjük természetesen, és hogy bazalióma. És mindig megkérdezem, hogy sokat volt, azt mondja, igen, vagy evezett, vagy vitorlázott, vagy szörfözött. Tehát egyszerűen mindig van oka, mindig.
Igen, igen. Közben megyünk tovább, Júlia itt van a stúdióban, ugye alapvetően sokszor levesszük a polcról a tavait, és felhasználjuk. Lehet, hogy már a 2 évvel ezelőttét, mert tavaly nem is voltunk úgy nyaralni, szóval meddig használhatjuk, mert ugye ami rajta van, az a határidő, ami még bontatlanként szól.
Igen.
Tehát jó trükk az, hogyha ráírjuk, hogy mikor bontottuk ki?
Igen, jó trükk, de alapvetően szerintem azt mondják a szakértők, hogy egy szezonban használjunk egyet, és a következő szezonra pedig vegyünk vegyünk egy friss, egy új terméket, mert ezeknek igen van lejárati határidejük, és nem biztosítanak megfelelő védelmet feltétlenül, hogyha már régóta vannak kibontva, és régóta használjuk őket, főleg, hogyha mondjuk kikerül a flakon, és már pedig visszük magunkkal, tehát, hogy napon van, és akkor csökkenhet a védelem attól, hogy maga a krém ott a napnak meg a hőnek ki van téve. Úgyhogy én feltétlenül azt mondanám, hogy a szezonban használjuk, de lehetőleg a következő szezonban vegyünk egy újat. Nem beszélve arról, hogy egyébként mivel évente vagy viszonylag rövid időszakonként felülvizsgálják ezek azokat a dolgokat, hogy melyik az a fényvédő vegyület, ami a legjobb, vagy amiről kiderül, hogy káros, akkor azokat kivonják a forgalomból, tehát hogy változik ezeknek a fényvédőkrémeknek az összetevője viszonylag gyakran, és ezért is érdemes mindig a legjobbat kiválasztani a szezonban.
Remélem, hogy így a nyaralás kezdett, akkor adtunk hasznos információkat, ne felejtsék azt sem, hogy az arcra például a naptejek általában ugye hidratálót is tartalmaznak, így nem kell annyi réteget felvinni, de hasznos tanácsokat láthatnak a tubuson, a dobozon is, és napszemüveget is hordjanak, mert a szemben is van melanocita. Dénes Júliát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát hallották, és dr. Nagy Éva bőrgyógyász volt velünk telefonon. És most 9:30 van, a folytatásban hírek 2 percben, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. A hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten tovább fokozódik a kánikula. A hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztettek ki a korlátozást a Nébik. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Később bejelentette azt is, hogy hétfőn rendkívüli kormányülés, aztán frakcióülés is lesz. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedű Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
Közlekedési hírek.
Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-ás autóúti csomópontnál a 28-as és a 17-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.hu oldalon.
2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:10 véget ért az iskola, megkezdődött a vakáció. Van, aki már a napokban útnak indul a családdal, és legyen akár külföldi vagy belföldi nyaralás, ritkán jut eszünkbe, hogy maga az út is járhat egészségügyi kockázatokkal. Száraz levegő, légúti fertőzések, trombózis veszély, vagy a gyakori kiszáradás. Egy-egy repülőút például rejthet ilyen veszélyeket, vegyük végig ezeket. Dr. Becz Ádám családorvossal, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, igazán.
Felsoroltam néhány problémát. Gyakoriak ezek? Melyikkel kezdjük?
Hát a száraz levegő, ugye az a légkondicionálhoz kötődik alapvetően, mert hogy a párát leválasztja a készülék, és ez azért nem csak a repülőúthoz kötődik, de kifejezetten mondjuk a trombózis, ami ugye a lábszárvénáknak a vérrögösödését jelenti, az a hosszas mozdulatlansághoz, ami hát a repülőn végül is ott van a leginkább kitéve ennek az ember.
De tudja, doktor úr, olyan érdekes ez, hogyha azt mondják, hogy trombózis, meg az ebből kialakuló esetleges tüdőembolia, na az majd úgyis csak az időseket érinti. És ez közben mennyire tévhit manapság
már? Ez nem így van, pontosan. Ugye ennek kockázata van, úgy szoktuk a legtöbb megelőző jellegű tevékenységet felépíteni, hogy milyen egyéni kockázata van erre az adott egyénnek, és a trombózis, tehát a vérrögösödés esetén például a dohányzás, a túlsúly, vagy a hormonális fogamzásgátló tabletta szedése is egy nagyon komoly rizikófaktor, így ez egyáltalán nem csak időskorhoz vagy krónikus betegségekhez kötődik.
És ennek nincs is előjele ilyenkor? Tehát ott ülünk, mondjuk egy hosszú repülőúton, bár ott is fel lehet állni, és akkor lehet, hogy azt fogja most mondani, hogy ajánlja is, ugye, hogy néha mászkáljunk akár a repülőn, autós útnál pedig hát meg tudunk állni, mozgassuk meg a lábunkat, szóval milyen praktikus tanácsok vannak?
A megelőzésre a vénás keringésnek a javítása az elsődleges, amit pedig mozgatással lehet valóban, és ugye a földhöz kötött pályás közlekedésben ez egyszerűbb megállni, még ha valami szervezett buszút is van, pláne a vonat, ahol közben is lehet sétálni. Repülőn érdemes, ha lehet, ugye folyosó közeli helyet foglalni, akinek tudja, hogy erre hajlama lehet, és amikor csak lehet fölállni, amikor lehet, és megmozgatni, lépkedni néhányat, ülve is lehet tornázni különben, ahogy például, ha valaki, mintha pedált nyomna egy autóban, vagy a sarokra, a bújhegyre teszi a lábát, bukakörzés, ez mind segít a vénás keringésnek a javításában, illetve akinek ismert valamilyen korábbi betegsége miatt, vagy jelenlegi betegsége miatt, vagy ismert, hogy öröklött hajlama van vérrögösödésre, annak mindenképpen ajánlott a gyógyászati kompressziós harisnyaviselés.
Ezt akartam kérdezni, hogy érdemes erre a hosszú útra mindenképpen fölvenni, igen. Ez egy jó megelőzés. Hosszú utak, ott vagyunk egy zárt térben, megy a légkondicionáló, fázunk, fáj a nyakunk, mert oda ér, mennyi mindent okozhat, ugye? Az a kellemesnek vélt hideg, ami aztán nem biztos, hogy olyan kellemes hatásokat.
Igen, így van. A nyálkahártyáink, tehát a orr szárnyálkahártya, az különösen érzékeny a száraz és a hideg levegőre is. Ugye, amit megfázásnak hívunk, az tulajdonképpen nem a hideg csinálja, hanem áttételesen az immunvédekezés csökken le, ahogy száraz és hűl a nyálkahártya, és ez egy nyári légkondicionált helyen is így van, adott esetben a repülőn vagy másút, és például, amit hát a most már szerencsére sok évvel ezelőtti Covid-járványból tanulság volt, hogy a maszkviselés az bármennyire kellemes vagy kényelmetlen is, mégiscsak segít abban, hogy a kórokozók ne olyan nagy számba jussanak be, illetve egy picit ugye segít a helyi nedvesség fenntartásában is az a saját kilélezett víz, ami ugye kicsit visszamarad, és akkor nem szárad ki annyira nyálkártya, nem vagyunk ennyire kitéve ennek.
Pedig, hogyha valaki azt mondaná, hogy a száraz levegőnek köze van a légúti fertőzésekhez, akkor nem gondolnánk, és erre most alapvetően magyarázatot adott, hogy mégis van mindenképpen összefüggés. Keveset iszunk, a nyáron. Pedig alapból mindenki tudja, hogy erre szükség van. Mennyit kellene, hogy ígyunk, meg hát elsősorban kik ebben a veszélyeztetettek, mert azért elég sokáig tudjuk ezt húzni.
Ez két külön szempont is van. Az egyik az, hogy például, ha az utazásokra gondolunk, akkor hát érthető okokból sokan spórolnak a folyadékbevitelen, mert hát ugye a következménye a mosdószünet, és az akármilyen úton, kikecmeregni egy repülőn, az ugye hát szempont mindenképpen. Pláne akinek ezzel mondjuk valami fizikai vagy betegséghez kapcsolt gondja is van. Ugyanakkor a száraz levegő is, a nagy meleg is egyértelműen azt eredményezi, hogy sokkal több folyadékot vesztünk pusztán a légzéssel is, tehát több-több távozik a szervezetből, meg az izzadással, és hát ugye körülbelül ez a felnőtt embernek az ökölszabálya 2,5 liter fölött jó lenne inni egy egész nap, amiből mondjuk már tehát ételbe levő víz is, folyadék is benne van, így van, így van, és azt tudjuk egyébként, hogy például a sivatagi jellegű országokban ott sokszor ezt ugye forró teával is, az kicsit furcsa lehet, de ennek is van egy élettani magyarázat, az picit hosszabb, de akkor is, tehát a hidegvíz is jól esik, a jegest azért lehetőleg kerüljük, mert nyálkártyát az is lehűti gyorsan, és aki meg veszélyeztetettebb ennek, mindig azt kell gondolni, hogy aki a szervezetben arányosan viszonylag kevesebb folyadéktartaléka van, és ezek a kisgyerekek, csecsemők, illetve az idősebbek.
Ugye nagyon sokszor elindul egy család, akár a tengerpartig autóval, ott ül benne, és most a kisgyerekekre fókuszálva és visszautalva, őket tényleg folyamatosan itatni kell. Nagyon gyors egy kisgyereknél az, amikor eljuthat a kiszáradásig.
Ez így van, és különösen ugye ahhoz még utazni se kell, hogyha a tavasszal, nyáron ősszel cirkuláló gyomorbélrendszeri vírusok is még rájönnek a tetejébe ennek, akkor iszonyatosan gyorsan, akár órák alatt ki lehet száradni.
Hogy tudjuk akkor ezt mondjuk ott észrevenni rajta?
Hát egy kisgyermekem például az mindenképpen fontos jel, hogyha bágyat nem olyan aktív, mint előtte, hogyha, hát pláne, hogyha már aluszékony, úgyhogy egyébként nem kellene most aludnia éppen, a bőrnek a rugalmasságán lehet észrevenni, mondjuk ahhoz azért egy gyakorlottabb szem kell, egyáltalán az, hogyha ha például a pelusban nincs annyi pisi, mint
igen,
ahogy kellene,
ez lehet,
tehát ez egy nagyon fontos jel, és egyáltalán hát, ha nyilván még ha van valami betegséghez kapcsolt tünet is, ami folyadékvesztést csinál, akkor ott nagyon fontos, hogy lehetőleg hűvösebb környezetben legyünk, ha megoldható, és a folyadékpótlást minden eszközzel, anyatej, tápszer, vagy akár konkrétan az itatás meglegyen.
Igen, mindig úgy induljunk el, hogy megfelelő mennyiség. Ugye nem lehet kiszámolni egy útás, hogy dugóba kerül az ember,
bizony.
Ugye, hogy ebből legyen mindenképpen tartalék.
Igen.
Azért nagyon sokan elindulnak úgy is nyaralni, hogy bizonyos gyógyszereket szednek, akár daganatos betegek, szív- és érrendszeri panaszt, és akkor még sorolhatnám. Ezek már eleve súlyos betegségek, még plusz jön a napsütés, tehát nagy gondot okozhat bizonyos gyógyszerek szedésénél a nagy meleg? Érdemes kerülni a napot?
Hát itt két dolog jut eszembe, az egyik, hogyha a gyógyszer maga még nem bevéve, visszük magunkkal, és mondjuk nagyon nagy hőhatásnak van kitéve, az egy fontos dolog, hogy arra figyeljünk, a legtöbb dobozban is rajta van, hogy hány fokon kéne azt tartani. A másik pedig, hogy vannak fényérzékenyítő gyógyszerek, azért azt igyekszik a felíró orvos elkerülni, hogy a legnagyobb nyárba vagy nyaralás előtt olyat adjon, ez azért nem általános, hogy kevés gyógyszer ilyen, ami a direkt napfényre mondjuk bőrtünetet csinál. Ez
hát
is bizonyos szempont,
antibiotikumok,
de...
ugye?
Igen, vannak például olyanok, de van más típusú gyógyszer is, ami ilyen lehet. Az nyilván egy alaptanács, hogy ha bizonytalanok vagyunk, akkor kérdezzük meg tényleg gyógyszerészt, házi orvost, kezelő szakorvos kollégát, ahova járunk a krónikus betegségünkkel, hogy ezek például kompatibilisek-e ezzel az utazással, vagy azzal a típusú hő- és napkitettséggel, tehát ezekről azért lehet beszélni. Amit még ilyen fontos volt, nyilván a saját szedett gyógyszereket azt érdemes valami kis tartalékkal összekészíteni, fájdalomcsillapító, általában javasolt kétféle, és amiből az egyik gyulladás csökkentő, illetve hát amit most nem említettem itt a folyadék kapcsán, hogy van egy orális rehidráló folyadék, amit készen tasakokba lehet kapni, és az nagyon gyorsan a nem csak folyadékot kell kaputani, hanem az elvesztett sót is.
Ezek az elektrolitok
van
édes,
igen, így van, és ezek ugye készen vannak összerakva, amit csak magába a vízbe fel kell oldani.
Tehát akkor ez vigyük, ez jó, hogyha benne van abban a kis csomagban, amit viszünk magunkkal is, repülőnél meg pláne nálunk legyenek a gyógyszerek, ugye, mert ha elveszik a bőrönt például, akkor nagy bajban lehet az, akinek fontos gyógyszert kell szedni. Legyengült immunrendszere milyen a melegnek, ennek a mostani akár hőségnek is a hatása?
Ami eleve mondjuk gyógyszer szedés miatt, tehát egy olyan típusú betegség, amiben tényleg gyengíteni kell az immunrendszert, vagy aminek ugye ilyen szervezetre gyakorolt hatása van, akár a várandóság, hát annyi lehet, hogy amit már említettünk, könnyebben bejutnak mondjuk az kiszáradt, lehűlt, vagy akár folyadékhiányos, a melegtől folyadékhiányos nyálkahártyának órokozók, és akkor egy picit fogékonyabb erre az ember. Alapvetően megint csak a maszkviselés, illetve hát ami, a, ha valaki, nem is kell feltétlenül trópusi országig menni, Mediterráneumban is azért a megvásárolt zöldségi gyümölcsök alapos megmosása, a kézmosás, kézfertőtlenítés, ezek alapvető dolgok, csak néha csak megfeledkezünk róla az izgalmas nyaralás alatt.
Milyen gyógyszerek azok, csak egy párat említsünk, amit mindenképpen vigyünk magunkkal, hogy elővigyázatosak legyünk. Ugye gondolok itt hasmerésre, vagy éppen székrekedésre, lázcsillapítás, ezek a mindennapi dolgok?
Így van. Hát a lázcsillapítás az olyan, hogy kifejezetten a meleg nyárban ott azért szóba jön, ugye jelenleg a legtöbb orvosi ajánlás általában a lázcsillapítást magát nem ajánlja, azonban nyilván egy nagyon magas láz, egy nagy melegbe az tényleg aztán rizikófaktor lehet, de a fájdalomcsillapítás az ott fontosabb, és legyen az egyik gyulladás csökkentő a két típusból. Még a magnéziumot mondanám, aminek sok jó hatása van izomfáradtságra, izomgörcsre, van a nyugtató hatása is, szívritmusszabályzó hatása is van tulajdonképpen, szóval ez egy ilyen sokféle dologra jó, vén nélkül kapható, vihető gyógyszer.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Bece Ádámot hallották, hasznos információkat hallottunk az iménti percekben.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Továbbra is az egészségünkről lesz szó. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet idén nyára is meghirdette szűrővizsgálatát az aktív dohányosoknak. A tüdőrák világszerte vezető halálok, de biztató, hogy ma már egyre jobb a betegek gyógyulási esélye. Sok a dohányos és daganatos beteg, és a függéstől nehéz szabadulni. Ez derül ki Bétót Erika összeállításából is.
Volt olyan munkahelyem, ahol a főnököm nagyon dohányzás ellenes volt, tehát próbálta a munkaidőben történni dohányzást ideig leszorítani, úgyhogy a cég költségére beiratott minket biorezonanciás kezelésre, ami elvileg segít. Próbáltuk ezt a kényszer mozdulatokat ropival, illetve egyéb ilyen nasival pótolni, nem jött össze. Aztán próbálkoztam tapaszokkal, próbáltam ezt a nikotinos tablettát.
Tehát azt mondják, hogy fejbe dől el minden, tehát akaraterő kérdése.
Akkor a terülkérdése persze, de az emberbe berögződik ez egy rossz szokás, tehát rossz nap, egy fárasztó nap, vagy egy idegesség következtében azon a cigarettázni az ember, és akkor előfordul, hogy hiába az ember azt mondja, hogy na, én többet nem gyújtok rá, a baráti társaságnál egy baráti pesgőzés vagy iszogatás mellett is azonnal rágyújt az ember, tehát elvesztesz az ítélőképességét, és nem tud gondolkozni, és másnap megint azzal kell, hogy megint hiányzik.
A kórház folyosóján találkozom önnel, ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott önnél egészségügyi problémát.
Igen.
Mióta dohányzik?
20 éves korom óta.
Na jó, akkor is most hány éves?
45.
Tehát akkor 25 éve dohányzik?
Persze.
Naponta mennyit szív?
Változó. Amikor egy dobozzal is elszok, nagyon ideges vagyok.
Milyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
Szarkidózisom van, meg aszmás vagyok.
És próbáltam már abba hagyni a dohányzást?
Próbáltam, de nem ment. 2-3 hónap után ma visszavettem a cigit.
Ez csak akaraterő kérdése?
Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsószeg?
Mondták, de hát na.
És mégse tud róla lemondani?
Nem
lehet megijeszteni?
Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
Addig élünk, ameddig meg van írva.
16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
Onnan... Mit szóltak ehhez a szülők?
Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettáját, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már 3-szor is próbáltam letenni, 2-szer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével. Egyébként mindegyik hatásos volt valamilyen szinten. Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között is belőlem is.
Mi annak az oka ön szerint, hogy egy cigaretta ennyire rabul tudja ejteni az embert, hiszen tudja, hogy káros az egészségére, hiszen a legtöbb tüdődaga daganat, garat daganat, száj daganat, most már egyre gyakoribb a nyelv daganat, amit ugye most a kutatások megállapítottak, mind a dohányzástól van. Nem fél ezektől?
Természetesen az emberben benne vannak. Ha mindenki félne ettől, akkor nem lenne dohányos ember. Tehát azért olyan messze menőkig nem hiszük el, hogy velünk is megtörténhet mindig ez a olyan egészségügyi probléma.
Furcsa a kérdés. Mi a jó a cigarettába? Tehát ön mit élvez benne? Rágyújt, szívja magába a nikotint, a füstöt? Tehát mi benne a jó?
Azt említettük, hogy függőséget okoz a cigarettázás, függőséget okoz az embernek az is, ha bejár a munkahelyére dolgozni, egy idővel megszokja, hogy fel kell kelni reggel és be kell menni. Mind-mind olyan tényezők az ember életében, amiket meg tud szokni, és az valamilyen szinten rabul tudja ejteni, vagy kötelező érvényű, akkor azt csinálni fogja, azt igényelni fogja. A dohányzás egy rituálé. A dohányzás fontos a reggeli kávéhoz, fontos az étkezések után, fontos azért, mert van egy 5 perc unalmas időszakom, fontos azért, mert a tévé filmsorozatban éppen reklám jött, és ilyen alkalmakkor megragadjuk a lehetőséget, és rágyújtunk egy cigarettára.
A Pulmonológiai Intézet idén is meghirdette az aktív dohányosoknak szóló szűrővizsgálatát. Dr. Bogos Krisztina, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója a vendégünk. Jó napot kívánok! Fejcsóválva hallgattuk, igaz? Itt a fiatal embert közben, mert hogy mi nem dohányzunk, és nehéz ezt megértenünk. Az oldalukon azt írják, hogy dohányzik, ne várja meg a tüneteket. Ez nagyon figyelemfelhívó, pláne, hogy a tüdőrák az egyik leggyakoribb daganat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja ezt. És valóban először is szeretném előre bocsátani, hogy mint szakember, a többi szakember nevében bennünk egyáltalán nincs előítélet a dohányzással kapcsolatban, mert pontosan tudjuk azt, hogy ez egy krónikus betegség, és ahogy elhangzott, ez egy személyenként változó olyan jutalom, olyan jó érzés sok esetben, vagy szorongás csökkentő, kinek-kinek mit jelent, amit nagyon nehéz letenni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel komplex módon foglalkozzunk, és valóban nagyon sok betegségért felelős és rizikó tényező a legnagyobb kockázat a légúti betegségek, így a rosszindulatú betegség, a tüdőrák, de ahogy hallottuk a felvezetésben, több más daganat kiindulásához, illetve elindulásához, kialakulásához is hozzájárul, sajnálatos módon. De ne felejtsük el azt is, hogy számos ugye a szívinfarktusért, sztrókért ugyanúgy felelős a dohányzás, mint káros szenvedély.
Ugye kiknek ajánlják mindezt a vizsgálatot, amiről most szólunk, mert hogy valószínű olyanoknak nem csak korosztályt érintve, hanem akik már nagyon régóta cigarettáznak akár.
Valóban. A meghirdetett program az egy komplex tüdőegészség program, aminek egy része az, hogy egy képalkotó a bizonyos alacsony dózisú CT vizsgálattal keresünk olyan korai eltéréseket, amelyek még nem adnak tüneteket. Tehát ugye ez is a címben, hogy ne várjuk meg. Az alattomos betegségek közé tartozik a tüdőrák, és mert nagyon későn ad tünetet, mint nehéz légzés, köhögés, véres köpet, ami orvoshoz viszi a beteget. Sokáig lappanva növekszik. És bizony az idő nagyon fontos ebben a betegségben is, hogy minél koraibb, és a korainál is vannak korai stádiumú eltérések, amikor hathatósan akár gyógyulást ígérve is, vagy garantálva tudunk beavatkozásokat végezni, mint a műtét, a helyi besugárzás, vagy olyan komplex kezelés, amivel tényleg egy nagyon jó életminőséget és életkilátást biztosíthatunk.
Más tud ez mutatni, mondjuk, mint egy mellkasröntgen, ez a kis dózisú CT?
Igen. Ez nem egy extra vagy nagyobb erősségű sugárral végzett beavatkozás, de a diagnózisokhoz használt CT vizsgálatokhoz képest ez egy alacsonyabb dózist jelent, de mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a mellkasröntgennél sokkal nagyobb részletességgel A mellkasröntgent úgy kell elképzelni, hogy egy összegzett képet ad, ahol rejtve maradhatnak bizonyos képletek, és egy centiméter alatti képleteket nem is nagyon láthatunk meg. Ehhez járul hozzá ez az alacsony dózisú CT vizsgálat, ami olyan technika, amivel nagyon piciny gócokat is láthatunk a tüdőben, de ezen túl is láthatunk olyan elváltozásokat, ami nem csak a tüdőrák, hanem egyéb betegségre is utalhat.
Pont erre gondoltam, hogy itt tulajdonképpen a tüdő állapotát mérik fel, ugye, vagy éppen betegségeit, nem feltétlen az, hogy most keresik, hogy kinél van daganat már a tüdőben.
Valóban a legnagyobb fókusz azért mégis a tüdődaganat korai stádiumban való megtalálása, és ennek a rossz hazai epidemiológiai státusznak is a megfordítása. Mégis azt gondolom, és azért hangsúlyoztam, hogy ez egy komplex tüdő egészséget célzó szűrőprogram, mert itt egészében vizsgáljuk azt, hogy az egyénnek milyen a tüdő állapota, hiszen van egy velünk öregedő, tüdőregedésnek hívjuk egy fiziológiás folyamata, amit a dohányzás felgyorsít. És akár már 40 éves korban ott lehet a krónikus légzőszervi betegség, a COPD-nek a jelenléte, sőt, ezek a folyamatok, ezek a gyulladásos folyamatok vezethetnek egy daganat megelőző állapothoz, illetve sajnos a daganatos betegség kialakulásához is.
Ugye most alapvetően a dohányosokról beszélünk, nekik szól ez a vizsgálat, de a közvetlen környezetemben is van, és viszonylag fiatal egy hölgy, aki tüdőrákban szenved, közben életében nem dohányzott. Egyre meglepőbb dolgok vannak, és akkor most visszafelé kérdezem, hogy körülbelül hány százalékban a dohányzás az oka a tüdőráknak, mert hogy nem csak ez lehet az oka.
Valóban. Nagyon fontos elmondanunk azt is, hogy a nem dohányosok körében ez 20%-ra tehető, előfordul tüdődaganatos betegség, azaz rossz indulatú betegség kialakulása. Ezek szerzett genetikai eltérések, tehát nem egészen öröklött vagy halmozott betegségek, de elsősorban hangsúlyoznunk kell a dohányzás kóroki szerepét, és ugye ez a program is ezt célozza, mert itt lehet jól meghatározni azt, hogy kiknél keressük ezt a betegséget legfőképpen. Nagyon sok kutatás, vizsgálat törekszik azért, hogy minél finomabban meghatározzuk azt a kockázat felmérést, a rizikó felmérést, hogy kiknél kell, és itt most jelenleg nemzetközi szinten, hazai tapasztalatok alapján is elsősorban az erős dohányosok körében kell kutakodnunk azért, hogy ezt a betegséget időben felfedezhessük.
Ha fel is ismerik a daganatot, akkor mennyire hatékony a gyógyítása? Ugye most már a legtöbb daganatnál hallani új módszerekről, egyénre szabott terápiákról.
Egészen fantasztikus tanúi, szakmai tanúi is lehetünk a tüdőrák ellátásának fejlődésére az elmúlt 20 évben. Tehát gondolok itt akár a technikai, a műtéti megoldásokban, itt is van robotsebészet, vagy a kulcslyuk sebészet, de olyan sugárterápiás beavatkozások, amik helyi beavatkozásként jelenhetnek meg, egyenlő lehet a sebészi késsel, de olyan innovatív gyógyszerek, mint a célzott terápiák, azaz olyan molekuláris genetikai eltérésekre fejlesztett gyógyszerek, amik már éveket adhatnak, akár előre haladott stádiumban is, illetve az immunológiai terápiák, amiket alkalmazunk a tüdőrák kezelése során, és ezek fantasztikus dolgok, és ezeket kombinálva a korai stádiumban is még jobbá tehető az a gyógyulási folyamat, mert a korai stádiumban is lehetnek olyan eltérések, hogy korai kiújulás előfordulhat ebben a betegségben.
Amikor most említi is, hogy korai, nagyon fontos, ugye, hogy korán felfedezik a betegséget, akkor milyen időközönként érdemes mondjuk egy dohányosnak elmenni? Akár egy CT-vizsgálatra, akár egy kontrollra.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a program is, és milyen minden olyan szervezett program szakember által irányított kell, hogy legyen. Tehát nem szerencsés az az üzenet, hogyha most, aki hallja ezt az adást is, és dohányos, tehát érintett, hogy ő majd elmenjen, és maga évente akár ilyen CT vizsgálatot vásároljon, tehát ilyen szolgáltatást vásároljon, mert nagyon fontos, hogy a szakember mérje fel azt a kockázatot, hogy számára milyen időközönként, milyen gyakorisággal szükséges ez a képalkotó vizsgálat, illetve mik azok a teendők, amit még el kell végezni, hiszen a szűrés az egy tényező, de nem felejthetjük el azt sem, hogy nem helyettesíti például a dohányzás felhagyását, mint rizikótényezőt.
Na hát akkor ehhez kapcsolódik, hogy a leszokáshoz is adnak segítséget?
Természetesen. A szűrési programnak szerves része, integrált része az, hogy a dohányzás leszokásban is támogatást nyújtsunk. Hallhattuk, hogy mennyire nehéz és komplex dolog ez. Ezért mindenképpen egyénre szabottan kell nekünk olyan szakmai segítséget adni, kinek-kinek mi lesz az a motiváció, ami miatt el fogja hagyni a függőségét.
Egyébként itt vannak ezek a vizsgálatok évek óta, tudom, hogy tavaly is én ültem itt, amikor ezzel foglalkoztunk. Mennyire tudják időben felfedezni pont ezzel az úgynevezett akcióval, ami most is van, ezzel a szűrővizsgálattal, hogy baj van?
A legjobb példa erre, hogy ugye idehaza is működik még a jogszabályoknak megfelelően mellkasröntgennel történő szűrés. Ez a hazai átszűrtségben egy 20%-os korai tüdőrák felismerést tesz lehetővé. Az alacsony dózisú CT-vel ez egészen 80%-ig emelhető. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és hatékonyság arra, hogy ezt a modalitást tudjuk alkalmazni a korai tüdőrák észlelésére.
Hát remélem, hogy most figyelemfelkeltő volt minden hallgatónak ez a beszélgetés. Dr. Bogos Krisztinát hallották, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, a folytatásban a krónikát hallják, de előtte ajánlom a délelőtt második órájának tartalmát. A hétvégén kiadós eső zúdult a nyakunkba, közben pedig hőségriasztás van érvényben. Ha jön a hirtelen feltámadó szél, a jégverés, vagy amikor itt a kánikula, mire figyeljünk és mit tegyünk? 10:30 után a katasztrófa védelem szóvívője ad hasznos tanácsokat. Most krónika, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a kritériumokat. Erről írt a pénzügyminiszter.
Ma még fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet.
Kezdetben tehát mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter.
Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget.
Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést.
Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A tavaszi ülésszak egy hete ért véget, de a törvényalkotási munka gyorsítása érdekében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérte a rendkívüli parlamenti ülés összehívását.
Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB-sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek, emellett folytatódik a vízosztás és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
A cukros üdítők veszélyeire hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A központ dietetikusa a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a nyári hőségben kiemelten fontos a vízfogyasztás, de nem csak a hidratálás szempontjából jobb választás a víz, mint a cukros üdítő. Mihály Kinga elmondta, egy cukros ital akár 5-600 kalóriát is tartalmazhat, ami egy átlagos ebéd kalória mennyisége. Hozzátette, a víz népszerűsítése kiemelten fontos a gyerekek körében. Érdemes például mentával, uborkával vagy citrommal ízesíteni a vizet, amelyet a fiatalok is szívesebben fogyasztanak. Az is segíthet a szokás kialakításában, ha a gyerekeket bevonjuk az ital elkészítésébe.
Ilyen nyári nagy melegben praktikusan tudjuk ajánlani azt, hogy különböző gyümölcsöket le lehet fagyasztani jégkockatartóba, és a vízbe, amit elkészítenek ebbe a vizes koktélba, bele tudják rakni ezeket a jégkockákat, és hosszasan marad hideg ez az üdítő számukra, ami nyári nagy melegben üdítően tudhatni.
A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 centivel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól. Emlékeztetett, az elmúlt 1500 év feljegyzései szerint 16 alkalommal, legutóbb az 1860-as években száradt ki a tó. A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tároló kapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, 750 cm-re emelték a Tisza tó vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többlet víztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most körülbelül 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak medre. stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együttműködve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt.
Biatorbágy és Herceghalom között egy egyvágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezeték szakadás miatt a győri vonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani.
A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealsón és Bicskén is. A belföldi Intercity-k csak Tatabányáig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Változhatnak a légiutasok jogai Európában az új uniós szabályozásban, amely hamarosan hatályba léphet. Például egyszerűbb lehet a kártérítési folyamat járatkésések vagy törlések esetén, bővülnek az utasok átfoglaláshoz kapcsolódó jogai is, valamint a jegyárakat már a kézipoggyásszal együtt kell majd feltüntetni. Erről a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója beszélt a Kossuth Rádióban.
Baranyi Dóra hangsúlyozta, régóta egyeztettek a civil szervezetek, valamint az Európai Parlament és a Tanács is, és úgy tűnik, hogy az új szabályozásban inkább a fogyasztók védelme erősödhet.
Bevezették a beszállókártya elektronikus változatát, és nem csak azt vezették be, hanem azt csak, hogy bizonyos alkalmazáson keresztül lehetett ezt bemutatni a repülőtereken, ezt is bezárták ezt a kaput a jogalkotók. Most már olyan elektronikus jegyet kell biztosítani, amelyhez nem kötődik egy alkalmazás használata, illetve a kinyomtatásért sem lehet már pénzt kérni. Tehát vihetem a kinyomtatott jegyemet, ha az beolvasható nyilván a QR kódja a beléptetéskor, illetve kérhetem a kinyomtatását is, ha nincsen nálam bármi történik.
Ezekben a percekben elindul a Fekete Madonna zarándok vonat Budapestről Lengyelországba a Csesztohovai Szűz Mária kegyhelyre.
A vonaton csak nem 500 zarándok utazik, közülük 150-en Erdélyből, 50-en pedig Kárpátaljáról érkeztek az útra. A zarándokok a világörökségi Krakkóba is ellátogatnak, ahol a II. János Pál pápa bazilikában Szent Misén is részt vesznek. A zarándok vonat egyik lelkivezetője, Bátor Botond, pálos szerzetes, az indulás előtt megáldotta a szerelvényt.
Szívünkben ott vannak családjaink, szeretteink, betegtestvéreink, közösségeink, és velünk jön imádságban az egész Kárpát-medencei magyarság. Hálát viszünk, kéréseinket visszük, reményeket viszünk, és vissza szeretnénk hozni mindazt a kegyelmet, amelyet az Úr ezen az úton készített számunkra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében egy autó kamionnal ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Az M2-es autóton a Vác felé vezető oldalon Dunakeszi térségében betonelemnek ütközött egy jármű. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták. Az M3-as autópályán Bak térségében pedig terelést bontanak a Budapest felé vezető oldalon, a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, itt is több kilométeres torlódásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Nagykovácsi út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Sóz Zoltán és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Diósi Klárival. Viszont hallásra!
Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának kétharmada a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja? És megkezdődött a vakáció, itt a főszezon, és bizony a tavak, folyóvizek minden évben újabb áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdőzünk biztonságosan?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
10:45 lesz 2 perc múlva. A nyaralás, pihenés mindenkinek jár. Egy mozgás korlátozottan élőnek azonban kevesebb a lehetőség. A programokra nehezen jutnak el, és van, hogy meg is hiúsul a vágyott nyaralás.
Én Spanyolországban mindig is nagyon vágytam, de nem mint turista, hanem mint helyi.
Ivanova Daniela, kerekesszékes újságíró.
Elvileg 1 hónapra mentem, de aztán 4 hónap lett belőle. Barcelonában sokat jártam, olyan város szerettem volna találni, ami akadálymentes, kicsit kisebb, mint Barcelona, de mégis élhető. És akkor így Alicantéra rábukkantam, megnéztem előre az alacsony padlós buszoktól kezdve a szálláson át.
Le vagyunk maradva az ottani viszonyoktól, mik voltak a tapasztalatok?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon le vagyunk maradva. Ezt most érzékelem, amikor visszajöttem, mert a jóhoz könnyen hozzászokik az ember. Ami kint elsőként feltűnt, hogy nagyon hamar elkezdtem magam ilyen végtelenül szabadnak érezni, tehát nem kellett gondolkodnom, hogy be tudok-e menni egy épületbe, egy étterembe, a barátaim lakásába, mert minden akadálymentes volt, utazást sem kellett szervezni, mert csak felszálltam akár a vonatra, bármire, metrótól elkezdve, tehát igazából fantasztikus szabadságot adott. Mielőtt én elmentem, egyébként tökre meg voltam elégedve az itteni helyzettel, a közlekedéssel is, mert nem tudtam, hogy milyen, amikor jó. Hozzáállás szintén egy nagy dolog. Kint nem nagyon volt téma a kerekesszék, nem éreztem magam megkülönböztetve, teljesen szabadnak, és tényleg lelkileg mindenhogyan úgy teljes értékű embernek éreztem magam.
Hazánkban bár egyre több helyen alakítanak ki mozgássérültek számára akadálymentesített szállásokat, szórakozási vagy túra lehetőségeket, sok helyen még mindig érheti meglepetés azokat a kerekesszékkel közlekedőket, akik nem tudakozódnak előre. Nem beszélve arról, hogy az adott helyre bizony el kell jutni. Ez pedig tömegközlekedéssel sokszor újabb kihívások elé állítja a fogyatékossággal élőket.
Én Láber Anna vagyok, 30 éves. Nekem autóbalesetem volt 10 éves koromban, és ezután kerültem a kerekesszékbe.
Városon belül mennyire egyszerű mondjuk eljutni ide?
Én busszal szoktam ide bejönni, egy busszal be tudok jönni. Lehet, hogy egyszerűbb lenne hévvel jönni, ami nem akadálymentes, ugye, de gyakorlatilag szerintem majdnem ugyanannyi idő a busszal is.
A buszokra minden alkalommal fel tudsz szállni?
A legtöbbre igen. Az az igazság, hogy most már így Budapesten a legtöbb busz akadálymentes.
Azért a szórakozó helyek nagy része szerintem nem akadálymentes a belvárosban.
Volt kiszemelt szórakozó helyem igazából, amit szerettem, és ez akadálymentes volt. Itt volt mozgássérült mosdó is, volt egy külön bejárat, ahol be tudtunk menni. Egyébként volt több olyan hely, ahová el tudtunk menni, hát ki kellett nézni, hogy hova menjünk.
Mindig tapasztalat alapján csináltátok, vagy oda telefonáltatok?
Akkor még nem nagyon volt ilyen segítség, egyébként nehezebb volt így elindulni. Az ember előbb mondjuk elment egy terepbejárásra, vagy oda telefonáltunk, vagy pedig ugye az ismerős mondta, hogy képzeld, voltam itt, és ez akadálymentes, és milyen pozitív tapasztalat volt. Az interneten most már, ami nagyon jó, hogy a Google-nek a térkép nézetében van olyan, hogy ilyen utcanézet, és ott ugye kívülről már föl lehet mérni, hogy lesz-e lépcső vagy sem. Jártam le Szegedre 2 hónapig egy tanfolyamra, és minden nap mentem vonattal, és az első utazás előtt próbáltam fölmérni a terepet, hogy milyen lehet Szegeden. Tudtam, hogy kerekesszékkel mindenképpen el fogok tudni menni, de hogy azt nem tudtam, hogy milyen tömegközlekedésre tudok felszállni, hol fogok tudni elmenni mosdóba, hol fogok tudni bemenni egy boltba. Ott aztán hát az első alkalommal valóban, akikkel beszéltem, a helyiekkel, tőlük kérdeztem, hogy egyébként hogy tudnék eljutni az állomástól ide. És aztán ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem, hogy létrehozzak egy blogot, és leírtam az utazási élményeimet, és a mai napig vezetem ezt a blogot.
Említetted itt a távolsági közlekedést, az is ugyanilyen egyszerű?
Sajnos az egy kicsit nehezebb már, mert ugye a vonatnál ott be kell jelenteni előre, hogyha szeretnél menni, holott ott is már nagyon sok ilyen alacsony padlós vonatok közlekednek, mégis sokszor a kalauzok számon kérik, hogy miért nem lett bejelentve, de olyan is előfordul, hogy bejelentjük, hogy megyünk, és nem kapják meg az információt, és aztán ugyanúgy számon kérik rajtunk, több rossz tapasztalatunk van a vonatos utazással.
Telefonon kapcsolódik hozzánk Ungvári Györgyi, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Remélem, Györgyi, hogy hallgatta ön is velem ezt az iménti összefoglalót. Ugye elhangzott, hogy van, ami nem egyszerű, de az elején Daniella azt mondta, hogy ő elégedett, utazik, szabad, teljes értékűnek érzi magát. Ön hogyan látja az imént elhangzottakat?
Én nagyon ugyanígy látom, mint Daniella. Én is szerencsére sokat jártam külföldön, és ott teljesen pozitív tapasztalataim vannak az akadálymentes közlekedéssel, az épületek kialakításával, az emberek pozitív hozzáállásával. Hát kis hazánkról ez teljes mértékben így abszolút nem mondható el sajnos. Ugye, hogyha valahova el szeretnénk utazni, hosszas kutatómunkát kell végezni, hogy az a szálláshely az valóban akadálymentese, lehet kerekesszékkel használni, van-e parkoló, a fürdőszoba jól van-e kialakítva, vannak-e kapaszkodók, milyen magas a WC, milyen ülőke van rajta. Tehát nagyon-nagyon sok apró dolog van, amit ugye a hotelek weblapjából nem lehet megtudni, és én ezért mindig azt szoktam kérni, hogy előtte fölveszem az adott tervezett szálláshelyre a kapcsolatot, és kérek fotókat. Van olyan szálláshely, amely szívesen teljesíti ezt a kérést, de van, akik mindenféle kibúvót találnak.
Érdekes, amit mond, hogy kutató munka kell mindehhez, hogy biztonsággal tudjon majd oda megérkezni és ott lenni. Nem lehetne akár, vagy ez egy nagy feladat, egy olyan oldalt, ahova összegyűjtik azokat a már önök által megtapasztalt mondjuk szálláshelyeket, szállodákat, amit ajánlanak másoknak?
Gyakorlatilag többen végeznek hasonló ilyen egyénileg kezdeményezett vagy civil szervezetek által tervezett dolgot. A mi egyesületnek is van egy ilyen adatbázisa, és ezek a szálláshelyek föl vannak sorolva az egyesületi weblapján, de így is érdemes egyénileg érdeklődni, mert a kerekesszékesek között is mi különböző fizikai állapotokban vagyunk. Tehát elképzelhető, hogy egy elektromos kerekesszékes nem tud olyan átalakításokat igénybe venni, amit például egy jobb kondícióban lévő aktív kerekesszékes vendég simán tud használni egy szálláshelyen.
Hát ez így van, igen. Már a műsorban foglalkoztunk, ugye, nyaralás repülő úttal, úgyhogy felteszem önnek is a kérdés, hogy mondjuk repülővel macerás-e közlekedni, mert azt már tudjuk, hogy azért a légitársaságok többségénél akár a foglaláskor, vagy 48 órával az indulás előtt lehet jelezni, hogy kerekes székkel érkeznek és segítenek. Mi a tapasztalata?
A segítségnyújtás a repülőgépes utazásoknál maximális. Nekem pozitív tapasztalatom van, viszont hogy ne örüljek mindennek, én is tapasztaltam, meg nagyon sok társam is tapasztalta, hogy a kerekes cég szállításakor nem fordít valahogy a légitársaságok kellő figyelmet arra, hogy ezek nagyértékű eszközök, enélkül mi nem tudunk közlekedni. Hogy jobban odafigyeljenek, hogy rögzítik a csomagok között a kerekes székeket, mert bizony én is jártam már úgy, hogy letört a fékem, volt olyan ismerős, akinek az irányító kontroll, a joystick is eltört, mire megérkezett például a célállomásra, és nem tudta használni a kerekesztéket, és akkor ez nagyon-nagyon megkeserítette és az ilyen ott lépők. Egyébként, amit nagyon javaslok mindenkinek, hogyha repülővel utazik, és bármi problémát észrevesz a kerekesztékén, mikor beleül a székbe, semmiképp sem csekkoljon ki addig, amíg a jegyzőkönyvet föl nem veteti, mert gyakorlatilag a légitársaságoknak kártérítést kell biztosítani abban az esetben, hogyha kárt okoznak, amint elhagyjuk a repülőteret, ezt már nem tudjuk érvényesíteni.
És ebben jól tudnak segíteni, gyorsan tudnak segíteni? Azaz, hogyha a saját példáját nézzük, György, a saját utazását, akkor ön tudta jól érvényesíteni a jogait?
A jogaimat tudtam, de kerekesszéket, másikat azt nem tudtak biztosítani. Tehát nagyon-nagyon bonyolult volt. Nekem az volt a szerencsém, hogy én ez éppen Londonban történt velem, hogy rokonokhoz mentem, és ők segítettek ideglenesen addig kölcsönzőből egy másik kerekesszékhez, ami természetesen nem olyan, mint amit a saját magunkra szabnak.
Hát ez természetes. Igen.
Ez nem volt egyszerű.
A repülő az csak az egyik jármű, de mondjuk milyen járművel a legjobb vagy a legkönnyebb közlekedni, és akkor most mondjuk itthon Magyarországról beszéljünk.
Hát itthon akár a buszokat is tudom említeni, ugye városon belül is akár a turisták is, ha egy külföldi kerekesztékes turista jön ide, akkor ő is használja az akadálymentes közlekedést, de sajnos itt is vannak elég elszomorító példák. Most a legfrissebb nekem egy pénteki sztori, hogy a mozgássérült kerekesték helyére kialakított helyen egy roller volt, és mint kiderült, hogy sajnos a buszsofőrnek a rollerje volt oda elhelyezve, és nem rakták el onnan, és ugye veszélybe voltam, mert nem tudtam a székemet kirögzíteni, és egy külföldi lehet, hogy még jobban nem tudja az érdekeit érvényesíteni. Van még a vonatos közlekedés, szeretek vonattal utazni, de ott pedig az legutóbbi tapasztalatom, hogy se reggel, se este akadálymentesen föl tudtam jutni a vonatra az emelő segítségével, viszont a mozgássérült WC nem működött. És ez egyre többször van, hogy a kialakított WC-k a vonatokon nem működnek. Szóval úgy érzem, hogy van mit behozni lemaradásban.
Igen, ez jó is, hogy említette, hogy erre nagyobb gondot fordítsanak. Ugye most leginkább arról beszélt, hogy A-ból B-be eljutni, de egyébként mozgáskorlátozottként itthon kirándulni. Mennyire tud eljutni kerekesszékkel kiránduló helyekre? Vagy utána tud nézni, hogy ilyen helyek hol vannak?
Igen, utána tudom nézni, hát az internet segítségével tényleg sok mindent meg tudunk állapítani, hogy mi az, ami számunkra megfelelő, de hogyha már így utazás és nyaralás, akkor sokszor megyünk különböző helyeken, múzeumba, és ezt is szívesen megemlítem, hogy szintén rendelkezünk egy adatbázissal, ez is egy három civil szervezettel közösen volt egy másfél éves munka eredménye, hogy 64 múzeumot mi felmértünk különböző fogyatékosság típusok szerint ezeknek az akadálymentesítésében. Hát azt kell mondanom, hogy tökéleteset nem találtunk a 64 múzeumból, amiket személyesen felkerestünk, de azért voltak nagyon jó példák, viszont azt sem tarthatom titokba, hogy voltak nagyon-nagyon rossz példák is.
De az már nem lenne elvárás? Tehát ez már nem kötelező? Vagy manapság nem kötelező mondjuk egy ilyen intézménynek, ahova eleve várják önöket is, hogy ez meg legyen oldva mindenképpen, akár egy rámpa, tehát hogy a biztonságos bejutás?
Kötelező lenne nem csak a rámpa, hanem az akadálymentes vécé, a látássérülteknek a vezetősávok, a tapintható tárgya, tehát nagyon sok minden kötelező lenne, de a legtöbb helyen a finanszírozás hiányára hivatkoznak, illetve az a probléma sokszor, hogy amikor megvan a pénzügyi keret, akkor nem hívnak érintett szakembereket. Illetve törvényileg kéne, hogy hívjanak, kéne, hogy rehabilitációs mérnök tervezze meg, a munka után ő vegye át az elkészült átalakítást, de mégis olyan helyzetekkel találkoztunk, hogy nem értettük, hogy ki az, aki ezt így átvette, mennyire volt ő egyáltalán szakember.
Van olyan egyébként, amit a hétköznapokban kerekes székkel nem lehet elintézni, nem lehet elérni, egyedül megoldani?
Hát nagyon sok minden van, nem csak a turistáknak, hanem a közlekedés, az oktatás, stb. Stb. És úgy gondolom, hogy a főváros, vagy nagyobb városok, azok azért sokat fejlődtek az elmúlt sok-sok év folyamán, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor még én voltam fiatal, az már igencsak régen volt, hogy akkor mennyire nem volt élhető és akadálymentes akár a főváros, de vidéken, egy kisebb városban vagy falukon sajnos most is minimális az akadálymentesítés, hiába van törvénybe.
Foglalva, itt van velünk, Györgyi?
Igen,
mert csak úgy elhallgatott kicsit a vonal, igen. De keresgéltem azért az interneten, és tulajdonképpen a kerekesszékkel közlekedőknek egy információs weboldal is megtalálható a neten. Itt is biztos, hogy az érintetteknek nagyon sok információt tudnak adni.
Így van, és minél több tapasztalatot az érintettek fölrakunk az internetre, szerintem akkor az mindenkinek segíti a közlekedését, a nyaralását akár, és a mindennapjait is.
Igen, mert hogyha például most is valaki azért kedvet kap, és még nem olyan régen ül éppen kerekesszékben, ne keseredjen el, pont azért beszélgetünk, mert hogy azért lehetőségek vannak, és ha például repülővel meg is érkezik egy külföldi helyre, akkor ott például biztosítanak akadálymentes transfert is, mert az egy dolog, hogy repülővel leszáll az egyik városban, egy országban, de onnan még el kell jutni a szállodáig. Ezt mennyire megszervezett, mennyire kell önöknek kérni, mennyire gördülékeny mindez?
Hát nekünk kell általában megrendelni mindent itthonról. Vannak azért olyan országok, most megint az Angliát tudom így tapasztalatként említeni, hogy ott például, ha kimentem a vasútállomásra, ott külön egy óriási stand fogad engem, ahol személyi segítőktől kezdve mindenki van, és végig kísér a folyamaton, hogyha igénylem. Minden perondra vannak kihelyezve mobil rámpák, ha esetleg olyan vonat jön, amire nincs az emelő szerkezet fölrögzítve, illetve a vagonokban is, ahol ki van jelölve a kerekesszékesek helye, ott is van állandóan minden ilyen vagonon egy mobil rámpa, amit visz magával a vonat. Ez egy óriási dolog. De ugyanazt tudom mondani, hogy olyan taxik is bérelhetők, ahol rámpa van, tehát kihajtanak egy rámpát, ide is be lehet kerekesszékkel jutni, és lehet rendelni transzfert is. Vannak olyan országok, ahol ha valaki tud autót bérelni, jogsia van, akkor különböző kézi vezérlések vannak, különböző sérültséget kialakítva, és akkor ezeket is pillanatok alatt az autókba be tudják rögzíteni. És természetesen szállító szolgálatok is vannak azok számára, akik súlyosabban sérültek.
Hát én remélem, hogy azért a közeljövőben közelítünk Európa más országaihoz, és ajánlásokat is tudnak tenni majd, hogy mi még a következő években a fejlődéshez a munka. Ungvári Györgyit, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnökét hallották, és mindjárt 10:30 van, 2 perces hírek jönnek a folytatásban.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakát törvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvénymódosításról is bejelentést tesz. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Robbanás történt Katarban egy csepp folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek.
A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a barzengáz ellátó létesítmény műszakindítása közben történt, azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Országszerte süt a nap, csak néhol főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
Közlekedési hírek.
Az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében egy autó és egy kamion ütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
11:03. A múlt héten már szóltunk arról, hogy az elmúlt években egyre szélsőségesebb az időjárás. Önök is érzik, és ezt éljük a napokban is. Küzdünk a hőséggel, közben zivatarok pusztítottak az ország különböző pontjain. Mindkettőről szó lesz a következő percekben, de előtte hallgassák meg Gergó Judit, Bátori Gyöngyvér, Gárdonyi Eszter és Bicsák Eszter tudósítását a múlt heti zivatarokról.
Vas vármegyében a múlt héten több alkalommal is lecsaptak heves zivatarok a térségre, amelyek néhol 2-4 cm-es jégesővel és heves villámtevékenységgel érkeztek. Június 11-én és a rákövetkező napokban olyan intenzív jég zúdult a megye egyes részeire, hogy a táj órákra fehérbe borult, mintha tél lenne. Elsősorban az Őrség, különösen Rátót környéke volt érintett. Itt sok helyütt hólapáttal tolták le az udvarokról a havazásnak tűnő jeget, mely kerti veteményeket vert el, gyümölcsösöket tett tönkre, valamint autókat és redőnyöket rongált meg. A zivatarokat kísérő szélviharok miatt a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egységeit és az önkéntes tűzoltókat számos helyen riasztották. Útra, háztetőkre és elektromos vezetékekre dőlt fák, valamint vastag letört faágak eltávolításához. A hirtelen lezúduló, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék miatt a domboldalakról lefolyó sár és víz utakat öntött el, udvarokba és pincékbe hömpölyögött be, több helyen szivattyúzásra volt szükség. A Kőszeg és Horváth Zsidány közötti útszakaszon egy hatalmas fa dőlt rá egy menetrend szerint közlekedő autóbuszra. A tűzoltóknak láncfűrészekkel kellett kiszabadítaniuk a járművet az úttorlaszból. Több mint 10 településen, különösen a Körmendi járásban szakadtak le az elektromos vezetékek. Emiatt több ezer fogyasztónál órákig nem volt áramszolgáltatás. A szakemberek szerint egyre többször lesz várható ilyen szélsőséges időjárás a klímaváltozás miatt. A most következő napokban azonban a kánikula és a magas UV-sugárzás veszélyeire kell felkészülnünk.
Somogyot sem kímélte a vihar. Június 17-én késő délután egy hatalmas zivatarlánc söpört végig a fél megyén. Az északnyugat felől érkező vihar nem csak heves esőt, hanem helyenként jégesőt is hozott. Ráadásul olyan orkánerejű széllökéseket is, amelyek több településen nagyon komoly károkat okoztak. Kaposváron és környékén pusztított leginkább a vihar. A megyeszékhelyen és környékén a tűzoltókat csaknem 25 helyszínre riasztották. A hivatásos tűzoltók, valamint a kötélegyesület önkéntesei folyamatosan dolgoztak a viharkárok felszámolásán. Fák dőltek közutakra, járdákra, épületekre, villanyvezetékekre és még a vasúti sínekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa akadályozta a vasúti közlekedést, míg a Toponári úton és a Kaposfüredi úton leszakadó ágak villanyvezetékeket rongáltak meg. Sántos külterületén, valamint Kaposváron a Kemping utcában és a Gruber János utcában teljes szélességében elzárták az utat a kidőlt fák. De volt olyan hely, ahol lakóépületekre zuhantak a megdőlt fák. A vihar a Guba Sándor utcában az egyetemi kampusz környékén is fennakadást okozott, ahol az útra dőlt fák és a nagyobb ágak miatt teljes útzár alakult ki. A közösségi oldalakon közzétett felvételek szerint egy arra haladó erdés csapat azonnal munkához látott és segített megtisztítani az úttestet, és aztán elindulhatott a forgalom. A katasztrófa védelem valamennyi helyszínen gyorsan beavatkozott, a veszélyes helyzeteket megszüntették, személyi sérülésről pedig szerencsére nem érkezett információ.
A Kisalföldön az elmúlt időszak esős, viharos időjárása elsősorban a katasztrófa védelem szakembereinek adott munkát. Győr-Moson-Sopron vármegyében összesen 15 helyszínen volt szükség tűzoltók beavatkozására az erős szél okozta károk miatt. Az esetek többségében úttestre dőlt fák, közlekedést, kerítést, vezetéket, épületeket veszélyeztető megdőlt fák, illetve lehasadt faágak eltávolítását végezték el az egységek. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A viharos szél és a lezúduló eső ezúttal nem okozott komoly kárt a kisalföldi gazdáknak sem, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
Talán köszönhető annak is, hogy működik a hégelhárító rendszer. Kis széllehatás azért ott az Alpok alján, meg az ország teljes nyugati, illetve az északnyugati részén ott tapasztaltunk, de ott se volt olyan, hogy súlyos károkat jelentettek volna. Én azt hiszem, hogy megúsztuk, nagyon kellett az eső, sokkal több kellett volna, igaz, normális háztató esőt már, de nagyon örültünk annak is, amit a jó Isten adott. Nem volt az a brutális vihar, illetve jégverés, mint amit Zalába, Dolna, valamint Baranya hegyes részein tapasztaltak a gazdálkodók, iszvert el tetőket, házakat, szóval nem csak az agráriumot érintette.
A szabadföldi termelők mellett a gyümölcsültetvények tulajdonosai is hasonló helyzetről számoltak be. Az általunk megkérdezett gazdák egyikénél sem okozott komoly károkat a közelmúltban lezajlott vihar.
Kisebb és nagyobb méretű jég is hullott Baranyában a június közepi hétvégén, és összesen 33 jelzés érkezett a Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságra. Adataik szerint kiemelkedő volt a viharos időjárás miatti beavatkozások száma, 12 esetben csak ezért riasztották őket. A legnagyobb gond a jégverés mellett a fakidőlés. Pécsett több hatalmas faág szakadt le úgy, hogy az úton közlekedőket veszélyeztette, de távközlési kábel is sérült meg a városban. Villány külterületén a Pécs és Mohács között közlekedő éjjeli vonatjárat menet közben egy a vasúti sínekre dőlt nagyméretű fának ütközött. Pécsett a viharok után rendszerint gond van a csapadékvíz elvezetéssel, ezért a Biocom Nonprofit Kft., amint lehetett, megkezdte a fontos közterületek takarítását. A mecsekről lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz jelentős hordalékot, sarat, köveket, faleveleket és egyéb zöld hulladékot szállít a mélyebben fekvő városrészekbe, ami jellemzően akadályozza a közlekedést és a vízelvezetést. A társaság elsőként így azokat a kritikus helyszíneket tisztította meg, ahol a mecsekről érkező gyűjtő és dűlőutak becsatlakoznak a városi hálózatba. Az elmúlt hét közepére a helyzet rendeződött, a tisztítási munkák is véget értek.
És azt hiszem, hogy most hétvégén is jócskán volt teendője a katasztrófa védelemnek. Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvévője érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kérdeztem a kollégákat, ők is tapasztalták-e tegnap ezt a nagy vihar, többen néztek nagy szemekkel, hogy náluk nem volt, de arról tényleg hallani, hogy az Alföldön már szombaton, a fővárosban több helyen pedig tegnap volt hatalmas vihar, úgynevezett szupercella okozta. Mennyire győzték a munkát, és milyen teendőik voltak?
Tegnapi vihar miatt Tegnapi napon 386 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, ennek a 90%-ára kidőlt fák miatt volt szükség. Ilyen helyekre riasztották a tűzoltókat, ezek a kidőlt fák utakra, házakra, kerítésekre, autókra dőltek, ezeket kellett eltávolítani a kollégáimnak. Mondhatjuk, hogy szinte országszerte okozott károkat a vihar, Komárom, Esztergom, Somogy és Veszprém vármegye kivételével mindenhol szükség volt a tűzoltókra, viszont Budapest és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legtöbb beavatkozás. Amíg Budapesten inkább a kidőlt fák, addig Debrecen környékén, Debrecenben villámárvizek is kialakultak.
Olvasni lehetett arról is, hogy van, ahol még kémény is ledőlt. Innentől kezdve, aki ezt nem tapasztalta meg most a saját bőrén, érezhette, hogy mekkora széllel is járt mindez. Miben keletkezett a legtöbb kár?
Inkább a fák okoztak gondot, szerencsére épületkár az nem volt sok, 11 épületben keletkezett összesen kár, ilyenkor jellemzően tetőket bont meg az erős szél, illetve kéményeket dönt le, éppen ezért nagyon fontos, hogy a saját mikrokörnyezetünket, az otthonunkat úgy tartsuk rendben, hogy egy felerősödő szél ne tudjon károkat okozni. Tehát, hogyha a kéménynek az egyik téglája kifordult, akkor azt minél hamarabb állítsuk helyre, mert a következő vihar lehet, hogy sokkal nagyobb kár fog okozni. Ha az egyik tetőcserép leesett, akkor még időben tegyük vissza, mert ott már a szél be fog fújni, és lehet, hogy a többit is le fogja rántani.
Na most jön ez, hogy otthon mi mit tudunk tenni, mert ugye nem kémleljük állandóan az eget, hogy akkor most jön egy nagy eső, vagy de hát az a mi érdekünk, hogy folyamatosan ellenőrizzük a területet. Gondolok arra, hogy sok helyen látni, hogy nincs árok például a ház előtt. Pedig az mennyire fontos lenne akár egy családi ház esetében is.
Illetve ahol van, ott sincs kitisztítva.
Így van.
Tehát, hogyha van vízelvezető árok, felszíni vízelvezető az otthonunk környékén, azt tartsuk tisztán. Persze egy komoly felhőszakadásnál annyi víz esik hirtelen, hogy nincs az a vízelvezető árok, nincs az a csatorna hálózat, ami el tudná vezetni, de minél jobb állapotban van a felszíni vízelvezető, annál több vizet tud elvezetni, annál kisebb az esélye, hogy kialakuljon egy villámárvíz. Ilyenkor, amikor vihar van, általában három dolog szokott problémát jelenteni: villámlás, szél, illetve a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső. Kezdjük talán az esővel. Nem nagyon tudunk az, amit csinálni, villámárvizek ellen nem lehet készülni, hogyha hirtelen felhőszakadás alakul ki egy négyzetméterre egy órán belül több mint 25 liter csapadék hullik, akkor azt a csatorna nem fogja tudni elvezetni, a föld nem fogja tudni felszívni. Ilyenkor települések alsó részein megáll a víz, dimbes-dombos területen megálltmeneti patakok, folyók alakulnak ki. Legfontosabb, hogy ezeket kerüljük el. Egy ilyen gyors, sodrású villámár víz embert ledönthet a lábáról, kerékpárost, autót is elsodorhat. Hogyha...
Ennyire? Most így nézek nagy szemekkel önre.
Igen, akár bokáig érő...
Jelere lehet?
Akár bokáig érő vízsodrás már le tudja dönteni az embert a lábáról. Csatornafedeleket képes elmozdítani egy ilyen villámárvíz, és ugye a szennyezett hordalékos víz alá nem látunk be, nem tudjuk, mi van a víz alatt. Hogyha elmozdította a csatornafedelet, mi meg akár autóval, akár gyalog, akár kerékpárral arra megyünk, akkor komoly baleset lehet belőle. Tehát kerüljük el, akár gyalog, akár járművel vagyunk úton. Nagyon sokszor látni ilyenkor, hogy autósok átvágnak a felgyülemlett vizen, és az autó közepéig ér a víz, aztán csodálkoznak, hogy elakadnak. A legtöbb személyautó úgy van kialakítva, hogy a légszűrője az alul helyezkedik el. Hogyha az vizet kap, akkor a motortérbe víz fog kerülni. Tönkre is tettük az autónkat, tolhatjuk a roncstelepre. Tehát ha villámárvízzel találkozunk, kerüljük el, tervezzük újra az útvonalunkat, mert biztos, hogy baj lesz belőle.
Meg rosszabbul járunk, hogyha például akár nem mi, de az autónk meghibásodik. Tegnap sok helyen például jég is esett. Sokan panaszkodnak, hogy szétveri például a redőnyt, tehát mi jobb ilyenkor, ha lehúzzuk és a redőnyt veri szét, vagy pedig kitörhet az ablaküveg is. Tehát, hogy mit tudunk tenni otthon a háztartásban?
Érdemes megnézni mindig az időjárás előrejelzést, hogy milyen idő várható. Ha erős szélre figyelmeztet a Hungaromet, akkor már előző este érdemes a kerti bútorokat, kerti szerszámokat, cserepes növényeket fedett helyre vinni, nehogy a szél felkapja ezeket és nyomjon velük egy ablakot. Ha van ilyen kerti kiülőnk, akkor a ponyvát vegyük le róla, ezeket a minimális megelőzési tanácsokat fogadjuk meg, mert százezres károkat tudunk megspórolni vele. Mondanom se kell, hogy nyílászárókat csukjuk be, ha lehet a redőnyt engedjük le, illetve ha villámlás is van, akkor érdemes kihúzni a műszaki cikkeket a konnektorból. Ha villámlik, dörög, akkor a kettő közti időintervallumot érdemes számolni. Hogyha 15 másodpercnél rövidebb a villámlás és a dörgés között eltelt idő, akkor nagyon közel van a vihar. Akkor menjünk be egy épületbe, maradjunk ott, várjuk meg ott a viharnak a végét, a vizes blokkokat kerüljük el, hiszen hogyha villám csap az épületbe, akkor könnyen áramütés is lehet a vége. Én azt javasolom, hogy a nagyobb értékű műszaki cikkeinket húzzuk ki, mert hogyha nem az épületbe, akár csak annak a közelébe csap a villám, akkor minden olyan műszaki cikk, amely a hálózatra van dugva, az biztosan a túlfeszültség miatt tönkre fog menni. Hogyha akarunk rááldozni, akkor érdemes villanyszerelőt hívni, hogy a villanyóránál a túlfeszültség elleni védelmet építse ki. Ez azért van egy 100-200 ezeres forintos kiadás. Hogyha spórolósabban szeretnénk megúszni a dolgot, akkor lehet kapni túlfeszültség ellen védő elosztót. Hogyha ebbe dugjuk a drágább tárgyainkat, műszaki cikkeinket, amiket nem tudunk állandóan kibe húzogatni, például mosogatógép, beépített elektromos cikkek, akkor azt ilyen túlfeszültség ellen védő elosztóra tegyük, és akkor nem lesz belőle több százezres kár, hogyha villám csap az épületbe.
Mert ez is egy jó kérdés, hogyha például hosszabbítóba van dugva több minden, akkor ott elég lekapcsolni a hosszabbítót?
Nem, ki kell húzni. Mert tehát ha fizikailag össze van kötve, akkor a vezetéken a villámcsapás esetén végig fog menni a túlfeszültség, és minden műszaki cikket tönkre fog venni. Tehát fizikailag konnektorból ki kell húzni ilyenkor a műszaki cikkeket.
De egyébként az mennyire gyakori, hogy villámcsap az otthonunkba? Ugye azt mondjuk, hogy hát van villámhárító, akkor nincs mitől félnünk.
Ha van villámhárító,
és
nem mindenhol
vannak még
van.
Olyan otthonok, ahol nincs sok.
Családi házakhoz nem kötelező villámhárítót építeni. Nyilván nagyobb közösségi épületeknél, több ember befogadására alkalmas épületeknél kötelező villámvédelmet kiépíteni, azonban családi háznál ez nem kötelező. Tehát így tudjuk megelőzni a villámcsapást. Ha a szabadban vagyunk, ugye mindig azt mondják, hogy kerüljük a fákat, amikor villámlik. Na most, hogyha éppen erdőben kirándulunk, akkor nagyon nehéz elkerülni a fákat. Azt javasolom az erdőben kirándulóknak, hogyha éppen egy vihar csap le, hogy keressenek egy olyan területet, amely legalább 5 méterre van minden fának a törzsétől. Ott tudják átviselni a villámcsapást. Ha éppen kerékpározunk, egy réten sétálunk, és sehova nem tudunk bebújni a villám elől, akkor úgy tudjuk legjobban megúszni a villámcsapást, hogyha legugolunk, a fejünket lehajtjuk a két térdünk közé, lábujjhegyen helyezkedünk el, és a két sarkunkat összeérintjük. Ez egy ilyen nagyon furcsa jóga póz.
Most közben csinálom, amit ön mond, hogy is kell gyakoroljuk.
Igen, ez egy furcsa jóga póz, azért van erre szükség, mert hogy legugolunk, lehajtjuk a fejünket, alacsonyabbak vagyunk, kisebb az esélye, hogy belénk csapjon a villám. Azért kell lábujjhegyen elhelyezkednünk, mert hogyha valahol a közelünkbe csap a villám, akkor sokkal kisebb felületen érintkezünk a földdel, kisebb az esélye, hogy bennünket is érintsen a villámcsapás. És azért kell összeérinteni a sarkunkat, mert úgy kisebb lesz a lépés feszültség, kisebb a veszélye, hogy komoly sérülést okozna a villámcsapás. Kisebb áramkört alkotunk, nem az alsó, egész alsó testünkön megy végig a feszültség, hanem belép az egyik lábfejünkön, kilép a másik lábfejünkön.
De jó, hogy ezt elmondta, ezt még a Kossuth Rádió Facebook oldalára is kiteszik, mindenképpen megígérem, mert szerintem ez a nyár, hogy ez egy hasznos információ. Eddig beszéltünk arról, hogy villámárvíz, villámlás, ilyenfajta katasztrófák, de hát közben meg nagy a szárazság, hőségriadó van, mindenhol nem is esett az eső, és tűzgyújtási tilalom már bizonyos helyeken biztosan érvényben van.
Jelenleg Budapesten és 10 vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. A katasztrófavédelem weboldalán www.katasztrófavedelem.hu egy Magyarország térképen jelöljük, hogy hol van éppen aktuálisan tűzgyújtási tilalom. A tűzgyújtási tilalmat nagyon sokan összetévesztik a kerti égetés tilalmával. Tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és erdő 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Ettől függetlenül én a saját kertemben bográcsozhatok, grillezhetek, hulladékot nem égethetek, tehát hulladékégetést azt sehol sem szabad, kizárólag kerti zöld hulladékot szabad égetni, de azt is csak ott, ahol az önkormányzat megengedi. Tehát nézzük meg az önkormányzat weboldalát, hívjuk fel az önkormányzatot, hogy ahol élünk, ott szabad-e zöld hulladékot égetni, de ez nem kommunális hulladék, ez kizárólag száraz növényi részek, amely a kertészkedés során keletkezik. Ha pedig otthon bográcsozunk, grillezünk, egy percre se hagyjuk magára a tüzet. Volt egy olyan eset, valaki a kerti kiülőben begyújtotta a grillt, majd bement egy sörér. Na ez alatt, a 30 másodperc alatt a tűz elszabadult, az egész kerti kiülő égett, a ház szigetelésére ráterjedt a tűz, több milliós kár keletkezett, azért, mert valaki 30 másodpercre magára hagyta a tüzet. Kerti parti van, bent megy a meccs, mindenki ordít, mert gól van, mindenki beszalad. A tűz meg ott marad egyedül. Egy valaki legyen, aki ott marad a tűz mellett, még akkor is, ha épp gól öröm van.
És vajon mi okoz legtöbbször szabadtéri tüzet?
Az emberek. Az nagyon ritka, hogy a természetben magától tűz keletkezne. Ennek a valószínűsége az 2-4% közé tehető, hogy akár villámcsapás, akár öngyulladás miatt tűz keletkezzen a természetben. Mindig inkább valamilyen emberi tevékenységhez köthető. A kiránduló eldobja a cigarettacsiket, eldobja az üveghulladékot, a fémhulladékot, ez a napsugarait nagyítóként összegyűjti, meggyújtja vele a természetet. Mindenkit arra kérek, hogy ilyenkor, ilyen melegben a kerti égetést is ésszel végezze, gondolja meg, hogy szükség van-e rá biztosan, ha pedig igen, akkor tartsuk be a tűzgyújtásnak az alapvető szabályait. Nagyon gyakran előfordul az is, hogy valaki száraz, füves területen járatja az autónak a motorját. A kipufogó gáznak a hője már annyira fel tudja melegíteni az aljnövényzetet, hogy emiatt szabadtéri tűz keletkezzen. De a leggyakrabban mindig a hulladékégetés, kerti hulladékégetés az, ami miatt nagy szabadtéri tüzek keletkeznek.
Amúgy is kell erről beszélnünk, hiszen így június végén elkezdődött az aratás, elkezdődik mostanában, tehát itt tarlótüzekről is tudunk beszélni, úgyhogy rengeteg mindenre alapvetően figyelni kell, de ami még nekem fontos és a háztartásokat érinti, hogy a hőség idején meg tud nőni a szénmonoxid mérgezésnek is a veszélye.
Ugrásszerűen megemelkedik ilyenkor a tűzoltóknak a szénmonoxid miatti riasztás száma. Ennek az az oka, hogy a kéménybe beszorul a hideg levegő. A kéménynek a húzata az nem máshogy működik ilyen melegben. Egy légdugó alakul ki a kéményben. Ugye meleg vízre mindig szükségünk van, tehát a kazán, a cirkó az működni fog. Engedjük a meleg vizet, szeretnénk lezuhanyozni, és a kéménybe beszorult hideg levegő nem tudja, vagy a füstgáz, ami keletkezik az égés során, nem tudja ezt a kéménybe beszorult hideg levegőt kilökni, mert a kéménynek a külső része, melyre tűz a nap, az annyira forró, hogy emiatt a kémény áramkör az megfordul.
Tehát akkor tulajdonképpen az a húzathatás nincsen meg, és visszaáramolhat az a füstgáz, hogy értelmezzük.
Romlik a kéménynek a húzathatása a nagy melegben, ezért ahol zárt térben nyílt láng van, ott mindenképpen legyen szénmonoxid érzékelő, mert ahogy visszaáramlik a füstgáz, tökéletlen égés alakul ki, én csak szeretnék lezuhanyozni, közben meg lehet, hogy szénmonoxid mérgezés szenvedek.
És ugye a legtöbben ilyenkor, ahogy a hőségriadó van, nem csak hogy lehúzzák a redőnyt, be is zárják az ablakokat, tehát eleve egy zárt teret képezünk, ahol nincsen légmozgás, ugye, ami még erre rátesz jócskán.
Igen, tehát bárhol, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítő, főző, fűtőeszköz van, ott az ablakba, a nyilászárókba egy automatikus légbevezetőt kell szerelni. Tehát nem elég néha kinyitni az ablakot, hanem egy olyan részszellőzőt, bármilyen légbevezetőt kell oda tenni, amely az emberi kéz érintése nélkül biztosítja a levegő utánpótlást.
Sok hasznos dologról beszéltünk, és mondom is a délelőtt hallgatóinak, hogy jövő héten 29-én hétfőn majd foglalkozunk azzal, hogy ne hagyjuk például őszre a kémény ellenőrzéseket. Ez is egy nagyon fontos információ. Köszönöm, hogy mindenről mi most beszélgethettünk.
Köszönöm szépen.
Tudjuk, hogy a hetes szám mint bűvös szám ott van a mesékben, de hogy mit jelent a nyelvészetben, erről szól a mai hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban.
A sorozat szerkesztő Társi István.
Ne keresd az élet fáját, hetet, hét ország határát, álmod óperenciáját, ne bánd.
A hetet, hét ország mesei sztereotípia, népmesei szólás. Arra utal, hogy a mesebeli események valahol nagyon messze történnek. A szókapcsolat gyökerei a hetes szám mágikus szakrális jelentőségéhez nyúlnak vissza, amely számos kultúrában és a magyar néphitben is a teljességet, a lezártságot szimbolizálja. Minyakároly nyelvészt hallják.
A szóban levő heted nem tört számnév, azaz nem valamely számnak a hetedére utal, hanem vagy magára a számra, a hétre, és ekkor nyomósító szerepe van hét országon is túl, de még inkább nyomósító, hogyha a hétnek a hétszeresére utal. Ez is elképzelhető.
Vagyis a heted hét szerkezetileg egy sajátos számtani és nyelvi fokozást takar.
Tehát a mesében szereplő események vagy nagyon messze, azaz a hetedik hét országon is túlmentek végbe, vagy szintúgy távol van, hogyha hét országon is túl, ezt jelenti.
A számtani logika szerint a hetedik hét a 49. egységet jelöli, a mesenyelvben azonban ez a fordulat önálló életre kelt, és a számtalan, a mérhetetlen, a végtelen szinonimájává vált.
Hetedik hét ország.
A hetet hét lehet a 77-es is, hiszen a magyar népköltészetben a 77 a mágikus, szimbolikus értelembe vett rengeteg vagy végtelenbe vett száma, például 77 magyar népmese 77 egyszerre is elmondja. De mi a helyzet azzal a kifejezéssel, hogyha a mesében a főhős heted magával készül megvívni csatáját a királylány kezeiért, akkor hányan indulnak háborúba?
Heten. Balagi Mórnak a magyar nyelv teljes szótárában is szerepel már eféle szó, hogy a másod magam, az azt jelenti a szótár szerint, hogy én és még egy személy, vagy másod maga, ő és még egy személy, vagy harmad magammal, más kettő és én a harmadik. Tehát ebből is világos, hogy ha heted magammal vagyok, akkor együtt nem ugye nyolcan, hanem én és még hat fő. Tehát így kell ezeket értelmezni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket és figyeltek ránk. Holnap is lesz délelőtt, foglalkozunk többek között azzal, hogy Magyarországon évente több ezer ember kerül kórházba szívinfarktus miatt. És a túlélők számára kulcskérdés, hogy hogyan lehet megelőzni egy újabb eseményt. Mit szabad és mit nem szabad tenni a felépülés időszakában. Mindjárt jön a Krónika, aztán a Hely című műsorunk. Én szép napot kívánok mindenkinek. Diósi Klárit hallották.